Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, örök élet vasárnapján, az útmutató igéjével, Lukács evangéliumából, legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. És Ézsaiás könyvéből az ígéret, íme új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön is. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. A kezdő énekünk a 355-ös számú ének. Vezető oltári szolgálat során a 9-es liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyv 60-61. Oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságban látjuk a világosságot.
Thank you.
A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek szántalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent, a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára kijelölt szent igét, amint azt megírva találjuk Péter második levelében, a harmadik fejezetben, a harmadiktól a 14. versig. Isten igéjét Péter második leveléből, a harmadik fejezetből, a harmadiktól a 14. versig olvasom. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által meghívélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek felbomlanak, Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya és eljövjel. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Életben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Tegnapi napon a testvérek közül többen a cigány missziós imanapon vettek részt. Fogadjuk szeretettel a bizonyságtételt.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Tizen voltunk ott a cigány missziós imanapon, sajnos a testvérek közül most kevesen vannak itt jelen, mindenkinek más elfoglaltsága vannak, és a cigány testvérek majd a kinti görögszállási istentiszteleten lesznek legtöbben. Nagyon áldott nap volt. Pestszentlőrincen voltunk, már egy pár éve ott tartjuk ezt a cigány missziói imanapot. Akik a cigány misszió szolgálatába dolgoznak és foglalkoznak vele lelkészek, azok tartották az ige hirdetéseket. Igazából így több ige hirdetést is hallhattunk. A bizonyságtétel volt a téma. Voltak olyan bizonyságtevők, akiket megszólítottak, vállalták is a felkérést, aztán az utolsó percben visszamondták. Talán bizonytalanságtevők voltak, nem bizonyságtevők. Olyan jó volt foglalkozni ezzel, hogy milyen is a mi bizonyságtételünk. Igazából a bizonyságtételünknek mindig Istenről, Jézusról kell szólnia. Őt kell felmutassuk a testvérek előtt, az emberek előtt, és milyen sokszor, milyen nehéz szólni erről, hogy megosszuk másokkal ezeket a megtapasztalásokat, ezeket a gondolatokat. Amikor szóba került ez, akkor szó volt arról is, hogy milyen jó, hogy a bizonyságtevők fellege vesz körül minket, és hogy igazából ahol a felhő ott van, ott Isten jelen van. Hiszen a felhőbe kísérte a pusztába is, a felhő vezette az embereket a pusztába is, és hogy vagyunk mi ezzel a felhővel? Látjuk, vagy benne vagyunk? Mert ha benne vagyunk, akkor az igazából már nem is felhőként látjuk, tehát ha részesei vagyunk. Aztán volt szó arról, hogy Pál és Szilász, mikor a börtönben, kalodába zárva dicsőítették az Urat, és énekkel, ugye, dicsérték. Nem zsoltárokat énekeltek, pedig az talán az állapotokat jobban kifejezte volna, hanem Isten dicsőítő énekeket. Olyan volt ez ott a börtönben, mint egy zenés Isten tisztelet. Aztán szó volt arról is, hogy igazából a bizonyságtétel, a hívő ember élete maga egy bizonyságtétel. Úgy kell élnie, hogy ezt mindenki látja. Látja a család, látják a szomszédok, látják a gyülekezetben, és milyen fontos ez. És végül arról is szó volt, hogy amikor Isten tesz bizonyságot rólunk, és ez olyan megdöbbentő azzal szembesülni, hogy Isten tesz bizonyságot rólam, és szó volt ugye a hithősökről, akikről Isten bizonyságot tett. És hogy valóban hogyan tudunk méltóak lenni erre a bizonyságtételre. Köszönöm.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Szeretnék csatlakozni Katika nénihez. Nagyon jó és aktuális volt a témája ennek a napnak, mert itt tudjuk azt, hogy a bizonyságtétel mennyire fontos. Mennyire fontos elmondani szóban, mennyire fontos megélni az Úrral való kapcsolatunkat, és sokszor van az embernek nehézsége az életben, és sokszor az Úr belenged minket egy-egy nehézségbe, egy-egy próbába, mert vagy azt akarja, hogy minket meg akar erősíteni, vagy azt akarja, hogy abban a nehéz helyzetben, amit mi megtapasztalunk, azáltal el tudjunk jutni másokhoz. Ahogy Pál is eljuthatott a császárhoz, más különben nem tudott volna eljutni hozzá. Nem tudott volna hozzáférni. És így ebben a formában, bár elég hosszú ideig tartott neki, míg odáig eljutott, de eljuthatott, és a császárnak tehetett bizonyságot. És eszembe jutott, mikor Misi bácsi mondta egyszer, hogy mikor bekerült a kórházba, és egy-két napot bent kellett töltenie, és az egyik szobatársával tudott beszélgetni. És hogy utólag erre jött rá, hogy neki volt arra szüksége, hogy ő akkor ott legyen, abban az egy-két napban. Nem neki volt rá szüksége, hogy most akkor bármiféle nagy dolgot tettek volna az orvosok vele, hanem annak az embernek volt szüksége rá, hogy ő akkor ott lehessen, és elmondhassa neki az Isten igéjét. És ezért jó, hogyha a nehéz helyzetben is oda tudunk figyelni az Úrra, mert ő akkor is akar szólni általunk. És hogyha ráfigyelünk, akkor meg tudjuk ezt tenni. De hogyha magunkkal foglalkozunk, akkor lehet, hogy elmulasztjuk ezt. Figyeljünk az Úrra ma is. Köszönöm.
Erős várom Istenünk! Megígértem, hogyha azt az érzést érzem, hogy menni kell, akkor menni fogok, mert eddig a székbe kapaszkodva ültem, és akkor se álltam fel, hiába tudtam, hogy ki kell állni. Én nekem nagyon, nagyon nagy hála van a szívemben a tegnapi napért. Hát úgy indult, hogy majdnem, hát elkéstem. 6 óra 30-kor találkoznunk kellett volna az új épület előtt, én 6 óra 33-kor ugrottam ki az ágyból. És mondtam, hogy jaj, fürdő, konyha, öltözés. Mondom, mi lesz? Mondom, István már mindjárt hívni fog, hogy Teri, te már megint hol vagy. De azt a pár percet megkaptam, és amikor István felhívott, akkor már a cipőmet húztam, de a kávé még a kezembe volt, még a hajamat se fogtam össze, de tudtam, hogy nekem a tegnapi nap el van készítve, és mennem kell. És bizonyságtétel volt, meg az ének, a zene, hogy mit jelent a mi életünkben a zene. És két hete, amikor Kovács Peti nálunk tartotta az Isten tiszteletet, a főének pont az az ének volt, ami miatt akkor nem ismertem az Urat, akkor még nem mentségül szolgált, amitől én hasra estem, elképettem, hogy tudnak egy temetésen énekelni. Holott én cigányember vagyok, és nekünk az életünk tényleg a zene, a bulizás, vagy ha tényleg teli a fazék, akkor jól érezzük magunkat, akkor van nekünk az életünkben ámen, sajnos. De viszont ezen a temetésen én nagyon meglepődtem, talán azért is, hogy az én gyerekem temetése volt. És akkor ez az ének az volt, hogy fenn a mennyben az Úr. És Peti ugye nem tudta, hogy nekem mit jelent ez az ének. Nagyon rég hallottam ezt az éneket, de viszont mégse ez a kedvenc énekem. Vagy az, hogy mikor Győri Gábor azt mondta, hogy ő ugye ezt Téló Gábor gimnáziumban volt lelkész, és hogy ő kamaszoknak adta át Isten igéjét. És azt mondta, hogy vannak olyan bizonyságtevők, akik nem tudnak kiállni azért, mert a porba fekszenek, kúsznak, mert így vannak emberileg, lelkileg. És most én is így vagyok. Senki nem tudja, hogy én mit élek meg, mi zajlik le bennem. De viszont egy ige megtanította azt nekem most ez alatt a 8 hónap alatt, hogy mit jelent az, hogy mélység és magasság. És nem külön van ez az életemben most, hanem együtt. Igen, mélységben vagyok, ez biztos. De magasságban is, mert ugye 8 hónapja, én előtte nem tudtam Jézussal mit kezdeni. Tudtam, hogy van Isten. De Jézus nem tudtam hova tenni az életembe. De Jézus elküldött most Biatorbágyra. És ott lett nekem kerek az egész. Ott értettem meg, hogy mit tett értem Jézus. És ezek a tövisek, ami az ő fején voltak, még az én életemben most is szúrnak, véreznek. De viszont, ha rá tudok, tudom, hogy összetörve megyek a lába elé állandóan ebben a 8 hónapban. Mert emberileg nem jó ez a gyász. De szerintem senkinek. És ez a gyász nem út, hanem egy folyamat. Akár tetszik nekem, akár nem, ez belül elkezdett megváltoztatni. Lerombolta a falaimat, amit én évek alatt felépítettem, hogy ne fájjon. Hát nem jó érzés, ez biztos, hogy sebezhető lettem, meg hogy kaptam egy lelkitást, de ezt már egyszer elmondtam, és hál' Istennek a mai napig ugyanolyan szeretettel küldi minden nap nekem az igét. Vagy ha én el akarnék fordulni Istentől, akkor ő összezavar, megnevettett. Szeliden, de Isten felé fordítsa állandóan a tekintetemet, a gondolataimat, amiért tényleg nagyon hálás vagyok, amiért nem kellett megharcolnom, mert eddig nekem világi barátnőim voltak. Ő az első keresztény barátnőm, és remélem, hogy ő is így gondol rám, hogy a barátnője vagyok, amiért tényleg nem tudom, minden nap Isten elé teszem, megköszönöm ezt a barátságot, megköszönöm az idejét, mert ebben a rohanó világban nincs egymásra időnk. De neki van. Bármit csináljon, vagy bárhol van. Tényleg szárnyalok ebbe a barátságba. És nagyon örülök, hogy egy ilyen barátságot megélhetek ebbe a mélységbe. Vagy a gyülekezet, hogy itt van ez a 3 asszonyka, akiknek soha nem köszöntem meg teljes szívemből azt a 16 évet, amit kaptam tőlük, Isten segítségével. Az természetes, nekem az természetes, és a görög szállásiaknak is természetes, hogy én bárhol elmondom, hogy Misi bácsi a szívem közepe, de viszont ő hozta el közénk az igét. Ő hozta el Isten szeretetét a mi életünkbe. És tegnap az, hogy Győri Gábor azt mondta, hogy mikor porba vagyunk, és nem tudunk bizonyságot tenni, szerintem igazat mondott. Mert van olyan eset, amikor érzem, hogy Isten küld, és akkor nem állok ki. Érzem, hogy el kéne mondanom, hogy mit tett az én életemmel, vagy a családom életével, és ez a hála érzése, azért tudom megjegyezni, hogy melyik nap volt az Isten tiszteleten, mert Barna születésnapja. Október 19-én indult meg a hála. Mert a háláról is azt gondoltam, hogy van, lesz, és természetes dolog, de nem. Istennel szelidebben tudok hálát adni. Van bennem egy gyerek, aki még álmodozik, de van bennem egy felnőtt, aki nagyon sokszor azt mondta, hogy elég volt, feladom. De ez a hang, ez a belső hang, amire nagyon figyelek 8 hónapja, azt mondja, hogy egyszer minden a helyére kerül. Ebbe a gyászba nagyon sok kérdés maradt bennem, válaszok nélkül. El kellett fogadnom azt, hogy nem biztos, hogy kell tudnom a válaszokat. Meg kellett tanulnom Barnának megbocsátani, hogy csendbe ment el. De erről én is tehetek. Mint felesége nem voltam engedelmes. És az én életemben a megbocsátás még mindig nagyon nehéz. Nagyon nehéz olyan emberekre haragudni, akiknek én adtam életet. Nagyon nehéz szembesülni azokkal a dolgokkal, hogy rossz szülők voltunk. Hogy nem úgy neveltük őket, hogy emberek legyenek, normális emberek, nem tudom. És hogy Mózes még most kiskorú, ami azt jelenti, hogy ő még mindig rám van bízva. De viszont nagyon nagy hála van a szívemben ma is, mert ma léptünk be az 5. évbe, és remélem, hogy június 21-én azt fogják mondani, hogy gyógyult, és hogy tünetmentes. Azt nem tudom, hogy Mózes mennyire értékeli azt, hogy ő az én gyerekem. Vagyis nem is értékelnie kell. Éreznie. Mert most mi nem nagyon találjuk a hangot egymással, pedig nagyon sokat együtt vagyunk, ketten vagyunk a házba, és a múlt hétvégén is talán 4 mondatot, ha beszéltünk egymással, sokat mondok. Nem foghatom arra, hogy kamasz gyerek, de amúgy nagyon kamasz. Nagyon elkényeztettük, engedtünk neki sok mindent a betegsége alatt, de akkor is hálás vagyok érte, mert ő házasságon belül született, Isten rendje szerint, törvénye szerint. Az, hogy elrontottam a nevelését, nem Isten törvénye szerint neveltem, ez az én hibám. De igyekszem, próbálkozok, és most ott tartok, hogy szárnyakat adok neki, mert addig nem tanul, míg nem törik el a szárnya. És az én szívem akkor is vérezni fog, de ott leszek mellette. Ez jelenti nekem a hála. És tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok a tegnapi napért, hogy eljutottunk, odaértünk, hazaértünk, láttam hót, láttam havas esőt, és hívtam is várnék a tógolyózni, de nem jött-e. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, valóban nagyon fontos az, hogy tudjunk bizonyságot tenni, de annak az alapja az, hogy legyen miről bizonyságot tenni, hogy legyen személyes tapasztalatunk, éljük át azt, hogy hogyan nyúl bele az Úr Jézus Krisztus azokba a krízis helyzetekbe, amikbe kerülünk, a bűneink miatt, mások bűne miatt, a világban levő nyomorúságok miatt, és hisszük és tapasztaljuk azt, hogy Jézus belelép ezekbe a helyzetekbe, és átrendez dolgokat, ha hagyjuk neki. Sokszor az a probléma, hogy nem akarjuk engedni, hanem mi magunk akarjuk ezeket a dolgokat megoldani. Én ezt szeretném itt kierősíteni, így ami így a legutolsó bizonyságtétel kapcsán jutott az eszembe, hogy nagyon fontos törekednünk, nem csak arra, hogy legyen, vagy hogy mondjunk bizonyságtételt, hanem valós alapja legyen a mi bizonyságtételünknek, az a tapasztalás napi szinten, hogy ott van Jézus az életünkben, és cselekszik. És szükségünk van rá, mert kinek ezen a területen, kinek azon a területen erős a nyomás az életében, hogy ezt nagyon elrontottam. Ezt nem így kellett volna csinálni, nem tudom visszacsinálni, mert nem pörgethetem vissza az éveket, de annál a pontnál, amikor én erre rájövök, és ezt kimondom, és Jézus elé megyek, és kérem, hogy akkor mutasd meg, hogy hogyan tovább, akkor azon a ponton lehet egy új élet, és lehet egy új szintje az ember életének, és ő meg tudja mutatni azt, hogy mit tud kihozni a mi összetört életünkből, és hogyan tudja olyanná formálni, ami az ő dicsőségére van. És igen, legyen hálaadás, legyen dicsőítés, legyen éneklés a mi szívünkben. Most készüljünk az ige hirdetésre, az 514-es számú énekkel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37-től az 51. versig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 24. fejezet, 37. versétől. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az egyházi esztendőnek a végéhez érkeztünk. Most már nem csak azt mondhatjuk, hogy az utolsó három vasárnapot számoljuk, hanem már tényleg az utolsó vasárnapnál tartunk. Azoknál a vasárnapoknál, annál a vasárnapnál, ami teljes mértékben a végidőkre, az üdvösségre irányítja a figyelmünket. Ugye ez a három vasárnap, ami így egymás után van, ítélet vasárnapja, aztán reménység vasárnapja, és végül pedig az örök élet vasárnapja, ami a három fontos kulcs szava ennek az időszaknak, illetve mindannak az üzenetnek, amiről szó van. Én úgy szoktam ezt így egy mondatba összefoglalni, vagy hogy így jobban érthető legyen, hogy miért is van ez a három így előttünk, hogy ugye ítélet vasárnapja arra figyelmeztet minket, hogy számoljunk azzal, hogy lesz ítélet. De az ítéletre nem kell félelemmel gondolnunk, lehet reménységünk. Hiszen annak, aki hisz Jézusban, annak reménysége és bizonyossága van az örök élet, az üdvösség felől. Tehát így áll előttünk, hogy az ítéletben van reménységünk Jézus Krisztus által, az a mi üdvösségünk, az örök élet. Szóval ez a legfontosabb téma. És azért azt is ki kell emelni, bár itt ebben a gyülekezetben ezt azért annyira nem kell hangsúlyozni, hiszen nagyon sokszor beszélünk róla, hogy az üdvösség témával nem csak évente egyszer kell foglalkozni az örök élet vasárnapján, hanem folyamatosan, állandóan, hiszen ez a legfontosabb téma, az élet, az örök élet, az üdvösség, hogy mi van velünk, hogy milyen a mi kapcsolatunk az Istennel, hogy amikor véget ér ez a földi életünk, lejár a földi időnk, amikor ítéletre, szétválasztásra kerül a sor, akkor hova fogunk kerülni? Hogy az élet vagy a kárhozat lesz a mi sorsunk. És a legfontosabb téma, amiről nagyon-nagyon sokat kell beszélni, hogy tényleg mindenkihez eljusson, és ne csak a füléhez jusson el, hanem a szívét is megérintse, és az életét is megváltoztassa, az az üdvösség. És az, hogy megmenekülni és üdvösséget kapni, csak és egyedül Jézus Krisztus, a megfeszített Krisztus által, az ő vére által, a benne való hitben lehet. És ezt hirdeti a Golgotai kereszt. Az a kereszt, ami minden templomban ott van középen. Azért, mert felemeli a megfeszített Krisztust, középre állítja, és még akkor is, amikor az ember még nem hallja a szavakat, a hirdetett igét, csak jelen van a templomban, és felnéz, akkor ezt kell, hogy lássa. Hogy ez a legfontosabb, a megfeszített Krisztus. Az én életemnek ez a legfontosabb eseménye, hogy vele találkozzak, hogy az övé legyek, és hogy általa örök életet nyerjek. Most ebben az évben a prédikációs alapigék, ezen az utolsó három vasárnapon úgy lettek kijelölve, hogy mind a három Máté evangéliumának a végéről hangzott el, a 24. és a 25. fejezetből, ahol Jézusnak a beszéde olvasható, amit az ítéletről és az emberfia eljöveteléről mondott. És ebben a három beszédben, illetve ebben a két fejezetben, ami most elénk került ezeken a vasárnapokon, ugye ennek az időszaknak a félelmetessége nagyon hangsúlyosan előkerül. Viszont nagyon fontos hangsúlyozni ezekkel a félelmetes dolgokkal kapcsolatban, hogy Jézus nem azért mondja el, mert ijeszgetni akar bennünket, hanem mert menteni akar, mert figyelmeztetni akarja az embert a veszélyre, és hogyha figyelmeztet és nyíltan beszél, és egyértelműen, akkor az ember hozhat döntést, és tehet lépéseket azért, hogy elkerülje ezeket a veszedelmeket. Most kérdés az, hogy ezekben a beszédekben, ezekben a jézusi mondatokban halljuk-e a felénk hangzó, felénk megnyilvánuló, mentő isteni szeretetet? Mert ez az alapja az egésznek. Az Isten szeretete ragyog fel ezeken a beszédeken is. És az utolsó három vasárnapnak az üzenetének is ez van a hátterében, hogy az Isten nem akarja, hogy elvesszünk. Az Isten azt akarja, hogy megmeneküljünk. Mert ő végtelenül szeret bennünket. És ő mindent megtett, és megtesz azért, hogy ebben részünk legyen. De rajtunk is múlik, hogy ezt elfogadjuk-e, hogy befogadjuk-e, hogy élünk-e azzal az ajándékkal és kegyelemmel, amit ő kínál. És akkor rátérve a mai igehirdetési alapigére, pontosabban nem tudom, a testvérek, amikor hallották az oltár előtt felolvasott igét, és most hallották a prédikációs alapigét, akkor felfigyeltek-e arra, hogy melyik az a utalás, ami mind a kettőben benne van. Valamire utal mind a két ige, egy másik bibliai történetre. Felfigyeltek erre, testvérek? Igen, nem erre gondoltam. Noé, igen. Noé történetére. Emma, amikor olvasta a második Péter levélből a szakaszt, ott is szó volt Noé napjairól, meg az özönvízről, és itt ebben a részben is szó van Noéról és az özönvízről. És ez az egyik dolog, amit én ezen a mai vasárnapon szeretnék kiemelni, mert azt gondolom, hogy ezen keresztül egy nagyon komoly üzenetet kapunk most az Istentől. Ugye Noé történetét a Biblia elején olvashatjuk, Mózes első könyvében, a 6-tól a 9. versig terjedő részben. És tulajdonképpen az özönvíz története, az ennek a bibliai őstörténetnek egy nagyon drámai csúcspontja. Egy ítéletnek a beteljesedése. Ami nagyon meglepő, hiszen éppen még csak, hogy elkezdődött a történet, még alig lapoztunk párat a Bibliában, és már megjelenik az ítélet. Na de miért? Hát azért, mert Isten megteremtette a világot. Életet hozott létre, egy fantasztikus, tökéletes világot teremtett, amiben minden jó volt, de megjelent a bűn, mert az ember hallgatott a kísértő szavára, engedetlenné vált az Istennel, és elrontott mindent, és aztán ez olyan mértéket öltött ez a gonoszság, ami aztán az özönvízben tetőződött. Hiszen mi történik? Ádám és Éva szakít arról a fáról, amiről Isten azt mondja nekik, hogy nem szabad. Jó és a rossz tudásának a fájáról. Azaz, Istenné akarnak válni. Olyanná akarnak lenni, mint az Isten. Aztán szembesülnek azzal, hogy mi a következménye ennek. A félelem, a szégyen, a másokra mutogatás, besötétedik körülöttük minden, szétesik az a jó, aminek a közepébe Isten behelyezte őket. És aztán, amikor ugye folytatódik az emberiségnek a történet, és jön a következő generáció, akkor még szörnyűbb dolgok történnek, hiszen a két gyerek, Kain és Ábel között testvérgyilkosság lesz. Az egyik megöli a másikat. Milyen borzasztó, ahogy terjed a bűn, és egyre rosszabbá válik a helyzet. És aztán azt olvassuk itt már a 6. fejezetben, Mózes első könyvében, hogy annyira elhatalmasodott a gonoszság a földön, hogy annyira gonosz az ember szívének minden szándéka, hogy nincsen jó, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre, és elhatározta, hogy eltörli a az egészet. Az emberekkel együtt még az állatokat is. Milyen döbbenetes ez, hogy ilyen, ennyire el tud romlani a világ, ha a bűn beteszi a lábát valahova, ha a gonosz teret kap valahol, akkor ilyen mértékű pusztulásba hajlik az egész, az az eredetileg jó állapot. És Isten eldönti, hogy innen nincs más lehetőség, kiút, itt ítélet lesz, és özönvíz lesz. De, és megjelenik a kegyelem, de Noé kegyelmet talált az Istennél. Mert ő bűntelen volt. Nem. Mert Noé az Istennel járt. Az a kulcs szó ott, hogy az Istennel járt Noé. Vele volt kapcsolatban. Figyelt az Istenre. Megszólítható volt. Ő vele tudott az Isten beszélni. És ő hallgatott az Isten szavára. És amikor az Isten azt mondta neki, hogy özönvíz lesz, és építs bárkát, és vidd be a családodat, és vidd be az állatokat, aszerint a rend szerint, amit én mondok, akkor Noé ezt meghallotta, és engedelmeskedett. És elkészítette a bárkát, és bementek, és megmenekültek. Ez a történet kerül elénk most. Mind a két igében, amit hallottunk a felolvasásban. Úgy beszél itt Jézus róla, és most már a textusnak a mondatára akarok utalni, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy lesz az ember fiának eljövetele is, ahogyan Noé napjaiban történt, amikor ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, és semmit sem sejtettek a közelgő ítéletről. Semmit sem sejtettek. Nem furcsa ez a megfogalmazás? Hogy nem sejtettek semmit? Hát jó, mondhatjuk azt, hogy hát végülis Isten Noéval beszélt, ő velük nem beszélt. Na de meddig tart felépíteni egy olyan hatalmas nagy bárkát? Hát nem így. Akit épített már akármit is, az tudja, hogy azért az időbe telik. Még ha készen kapta is az adatokat hozzá Noé az Istentől, de azért azt a bárkát megépíteni nem ment egyik napról a másikra. Nyilván látták az emberek, hogy épül a bárka. És nyilván megkérdezték, hogy na hát akkor te bolond, mit csinálsz itt a szárazföld kellős közepén ezzel a tákolmánnyal. És nyilván elmondta Noé, hogy beszélt velem az Isten arról, hogy lesz ítélet, mert olyan nagy a gonoszság. Nem tudom elképzelni, bár külön ez így nincs leírva az igében, hogy nem vették észre az emberek, meg nem hallották Noé bizonyságtételét az Istenről, hogy mit készül cselekedni az Isten. Mit jelent akkor az, hogy nem sejtették? Hát az, hogy nem vették komolyan, és nem fogták fel azt, nem sejtették, hogy ez mennyire komoly dolog. És amikor már rájöttek, hogy itt az életünk a tét, akkor már késő volt, mert nem tudtak rajta változtatni. Hiszen az ítélet rajtuk már beteljesedett, mert az ő szívük kemény volt. Mert hogy igazából azért kellett az ítélet, meg az özönvíz, mert hogy őket egyáltalán nem érdekelte az Isten. Mire fölfogták, hogy kicsoda az Isten, és hogy komolyan kell venni azt, amit az Isten mond, és nem az van, amit én akarok, és mi eldöntünk, hogy mi a jó, és ahhoz igazodunk. Mire rájöttek erre, hogy ez mekkora hiba volt, addigra már ott volt az özönvíz, és addigra már elpusztultak. És Jézus erről beszél, amikor kiemeli ezt a példát, Noénak a példáját, hogy ugyanígy lesz majd a végidőkben is az emberfia eljövetele. Ugyanígy váratlanul fogja érni az embereket. De nem azért, mert nem látják a templomukat. Hát kiveri az emberek szemét, annyi templom van mindenfelé. Ahogy a bárkát láthatták, láthatják a templomokat is. De hányan nem foglalkoznak azzal, hogy vannak templomok, és ott szól az ige? És hányan vannak azok közül is, akiknek hangzik a bizonyságtétel, és akár hallottak ige hirdetéseket is, bármilyen alkalommal, amikor ott voltak egy keresztény alkalmon, hallották, elmondták, a lényeget elvileg tudják, és mégis váratlanul fogja érni őket, semmit se sejtenek, mert nem veszik komolyan, hogy ezt mennyire komolyan kellene venni. Így lesz az ember fiának az eljövetele is. Sokan élik a mindennapi életüket majd, nem számolnak az ítélettel, pedig az jönni fog, és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Az egyiket az Úr magához veszi, és üdvösséget ad neki, a másik pedig elvettetik, és kárhozatra jut. Tehát üzenet ezen a mai vasárnapon, hogy számolni kell azzal, hogy ez meg fog történni, és amíg lehet, addig kell biztosítani, hogy mi azok között legyünk, akik felvétetnek. Hogy mi azok között legyünk, akik benne vannak a bárkában. Hogy mi azok között legyünk, akik Jézus keresztjénél menedéket találnak. És aztán a másik dolog, ami ebből az igéből úgy elém került, és szeretném kiemelni, hogy mind a özönvizes utalásban, mind pedig azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, amikor az emberfia eljön, azt olvashatjuk, hogy a mindennapi tevékenységeket végzik az emberek. Hogy mindenki a mindennapi tevékenységét végzi. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek. Kint voltak a mezőn, és az egyik így, a másik úgy. Ketten őrültek a kézimalommal. Tehát igazából a mindennapi életnek a tevékenységeiben voltak benne, végezték a feladataikat, ahogyan az a dolgok normális menete szerint lenni szokott. És akkor közben váratlanul jön az emberfia, és történik meg a felvitetés vagy az otthagyatás. Tehát nem egy külön meghirdetett ünnepi alkalom, vagy valami, amire így összegyűjtenek, hanem ez a közben váratlanul. A mindennapi életnek a tevékenységeit az embernek csinálnia kell. De úgy, hogy közben számítania kell arra, hogy bármikor megtörténhet az, hogy Jézus visszajön. És ezt miért fontos kiemelni? Hányan esnek bele abba a hibába? Az egyház történetből tudunk ilyeneket, akik hátradőltek, és azt mondták, hogy mi akkor most nem csinálunk semmit, csak várunk. Csak imádkozunk, és dicsőítünk, és várjuk az Úr Jézust. Ami nem baj, hogy imádkozunk, és dicsőítünk, de az Úr Jézus még nem jött el. És az embernek helyt kell állnia a feladataiba. Ő nem mondta azt, hogy vonulj ki a mindennapi életből, hanem azt, hogy éld az életet. Legyél hűséges azokon a területeken, amiben be vagy állítva. De légy készen, és számolj rá, hogy bármikor megtörténhet az eljövetele. Olyan váratlanul jöhet, mint ahogy a tolvaj, aki nem jelenti be előre, hogy mikor fog érkezni. De az emberfia, az nem olyan, mint a tolvaj, de váratlanságában ez a kép, ez kapcsolódhat ide, hogy bármikor megérkezhet. És így beszél Jézus a végítéletről. Hogy a Krisztus várás az nem azt jelenti, hogy csak várok, hanem azt, hogy várom, és végzem a mindennapi feladataimat, hogy közben a szívem az övé, hogy vele vagyok kapcsolatban, hogy hitben és megmentett állapotban vagyok, és ebben az állapotomban talál engem az éppen visszaérkező emberfia. Szóval a mai vasárnapnak ez is üzenete, hogy éljük így az életünket, és végezzük így a mindennapi feladatainkat, hogy a szívünkben Jézus legyen az Úr, és miközben benne bízunk, közben végezzük hűséggel a feladatainkat. Tehát, hogy mind a két fele igaz ennek a mondatnak. És aztán még egy dolog, amit szeretnék kiemelni. A felolvasott ige szakasznak a legvégén volt szó a szolgáról, akire azt mondja, hogy hű és okos az a szolga, akire rábízta az Úr a dolgokat, hogy kiadja az eledelt idejében a szolgatársainak, és amikor ő váratlanul visszajön, akkor ilyen munkában találja a szolgáját. Ellenben az a szolga, amelyik úgy okoskodik, hogy késik az én uram, és elkezdi verni a szolgatársait, meg együtt eszik-iszik a részegesekkel, az pedig a gonosz szolga, akit elvettetnek a sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Egészségedre. És na most ebben a képben is fantasztikus, ami bennem így kimunkálódott. Ha megnézem azt a szót, hogy mi szerepel itt a szolgánál, dúlosz, a rabszolgának a kifejezése. Ott vannak a rabszolgák, képzeljük magunk elé ezt a házat, ahonnan az Úr elmegy. Ott van kizárólag rabszolgák, egyet a rabszolgák közül kiemel, és megbízza azzal, hogy neked az a feladatod, hogy ellásd a többieket. Addig, amíg én visszaérek. Aki ellátja, az ugye engedelmeskedik, és teszi a dolgát, ahogy elvárja tőle az ura. Mert neki az, hogy az ura, aki fölötte van, mit parancsolt, az egy mérvadó dolog. Ellenben az a szolga, amelyik gonosznak van minősítve, és nem teszi azt, az mit csinál? Elment az Úr, és most ő megpróbál a helyébe lépni. Tulajdonképpen játssza az urat. Hiszen ő dönti el. A maga élvezeteit keresi. Nem azt csinálja, amit mondtak neki, hanem átveszi az irányítást, és azt szerint cselekszik. Úgy csinál, mintha nem lenne többé rabszolga. De attól, hogy megbízták őt azzal a feladattal, ő ugyanúgy rabszolga maradt, és ugyanúgy elszámolással tartozik. És itt akarok visszautalni a kezdő képre. Ugye a bűn esetnél mi volt a legnagyobb probléma? Jó és a rossz tudásának fájáról szakított Ádám és Éva. Mert azt mondta a kígyó, ha esztek róla, olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Olyannak lenni, mint Isten. Nem akartak ember lenni, Istenné akartak válni. Ez a bűnnek a gyökere. Minden engedetlenségnek ez a gyökere. És az a szolga, akit megítél az Ura, ebben a példázatban is, itt a Jézusi beszédnek a végén, neki ez a bűne, hogy ő nem a rábízott feladat szerint szolgaként tette a dolgát, hanem fölé helyezte magát az Urának. Ő maga is Úr akart lenni. Felülbírálta a kapott parancsot. És ennek mindig sírás és fogcsikorgatása vége. És azért, mert lesz elszámolás. És nem tudja előre kiszámolni senki, hogy mikorra kell jól fésült állapotba kerülni. Mert azt ki lehet számolni, hogy hánykor van megbeszélve az indulás egy csendes napra, és arra azért kutya kötelesség az embernek időbe elkészülni. Ha meg nem, akkor noszogatják. De nincs bejelentve előre, hogy mikorra kell elkészülni a számadásra. Az ember fia előtt, az nem ilyen, azt nem tudhatom. Milyen állapotban van a szívem? És itt ez a szívről szól. Nem a cselekedetekről elsősorban. A cselekedetek csak lecsapódásai annak, hogy mi a szíve a szolgál, vagy mi van a szíve a szolgának. A gonosz szolgának az a baja, hogy ő nem akar tovább szolga lenni. Ő föl akart kerülni oda magasra. És oda ő nem kerülhet. Ő csak akkor kerülhet magasabbra, ha az Úr felemeli. Magától nem. Úgyhogy, drága testvérek, így örök élet vasárnapján azt hiszem, hogy Isten egyrészt így a Noé történeten keresztül figyelmeztet bennünket, ugyanakkor viszont nagyon bátorít is bennünket, hogy erősödjünk meg szívünkben, az Úrral való kapcsolatunkban. Erősödjünk meg abban, hogy ne akarjunk mások lenni, mint akik vagyunk. Magunk esendő, bűnös ember voltával menjünk oda Jézus elé. Kérjük az ő kegyelmét. És kérjük azt, hogy ő igazítson el bennünket a mindennapi életben is. És aztán tegyük a dolgunkat. Ebben az állapotunkban álljunk helyt azokon a területeken, ahol vagyunk. És legyen áldás a mindennapjainkon. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy az üdvösség, az örök élet kulcsa te vagy. És köszönjük neked azt is, hogy beszéltél most ezeken a vasárnapokon arról, hogy mennyire számolni kell az ítélettel, és hogy nem dőlhetünk hátra, nem számolgathatjuk ki előre, vagy számíthatunk előre időpontokra, hanem úgy kell élnünk, hogy te bármikor készen találhass bennünket. Uram, kérlek téged azokért, a testvéreimért, akik már ismernek téged, hogy Te adj mindenkinek erőt a mindennapi helytálláshoz, hitben való megmaradást, a benned való bizalomnak az erősödését, de kérlek téged azokért a testvérekért is, embertársaimért, akik messze vannak még tőled, de van még idejük meghallani a hívó szót, hogy hadd találkozzanak veled még azelőtt, hogy te visszajössz. Hadd ismerjenek meg téged, mint megfeszítetted, és hadd boruljanak le előtted, hogy amikor majd visszajössz, akkor ne kelljen félniük. Amen. Jézus, a te beszéded énekedet énekeljük. Hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután 3 órakor asszonykör lesz. Kedden 5 órakor biblia óra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra. Jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran másoknak is. Ha valakinek van bizonyságtétele, akkor a következő számba még lehet küldeni, az a kérésem, hogy keddig mindenképpen érkezzen ez meg. Az Isten tisztelet után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet válogatni ingyen. Ha valaki mégis szeretne, az ott elhelyezett felsejbe adakozhat a gyermek és ifjúsági szolgálat javára. Ma este 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk, püspökválasztás második fordulója kapcsán. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a választások menetét. Szombaton, november 29-én adventi csendes napunk lesz, amelynek mottója élő alapon, élő kövek. Megemlékezünk arról, hogy 25 évvel ezelőtt volt a templom alapkövének letétele, 20 évvel ezelőtt pedig a felszentelése. Györfi Mihály szolgál majd közöttünk, és a Mátrai Visszhangok énekkar. Lesz lehetőség szolgálatokra és bizonyságtételekre is. Az ige hirdetéssel párhuzamosan gyermekalkalom is lesz, délután pedig kézműves foglalkozást is tartunk. Aki tud, kérjük, hogy süteménnyel járuljon hozzá az a naphoz. Imádkozzunk az alkalomért, és hívogassunk másokat is erre a csendes napra. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy Szokol Istvánné született Szaszala Ilonát elszólította az Úr. Ez a testvérünk Petrilla Attila testvérünknek az édesanyja. Temetése december 2-án délután 3 órakor lesz Nyíregyházán az északi temető főbejárati ravatalozójától. Imádságban hordozzuk a gyászoló családot. És a bulletinben láthatjuk azokat az alkalmakat, amik még előttünk vannak ebben az évben, akár a gyülekezetben, akár egyéb alkalmak, és látjuk azoknak a testvéreknek a nevét is, akik kérték az imádságot valamilyen oknál fogva, hordozzuk őket is imádságban. És ehhez kapcsolatban szeretném én is kérni a testvéreknek az imádságát, ahogyan észrevették, bizonyára nem vagyok százas, kértem is az Isten tisztelet előtt az imakörnél. Úgy jól vagyok egyébként, csak köhögök. Ha rám jön a köhögés, akkor az elég durva. Úgyhogy az volt reggel a félelmem és imádságom, hogy Uram ad, hogy ne az én nyomorúságom ne legyen akadálya az ige átadásának. Remélem, hogy szólt az ige, bár nekem ez így nem tudtam olyan közvetlen lenni, mint amilyen szoktam, mert arra koncentráltam, hogy nehogy köhögjek, meg hogy milyen hangerővel beszélek, és ez kegyelem volt, hogy ez így eddig ment. Lesz még ugye délután a görögszállás, de nem is emiatt, hanem mert itt magunk vagyunk, és az más helyzet, de jövő héten hétfőtől Mandabokorban vállaltam el az evangelizációs szolgálatot, amire most félelemmel és rettegéssel gondolok, mert nagyon komoly az üzenet, amit át kell adnom, és hogy tényleg el tudjam mondani, hogy ne az legyen a fő üzenete, hogy milyen nyomorult ez a lelkész, hanem tényleg az Isten igéjére tudjanak figyelni a testvérek, akik erre a szolgálatra eljönnek. Úgyhogy ezért szeretném kérni a testvéreket, hogy gondoljanak rám imádságra most ebből a szempontból. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük az 560-as számú ének első versét. Köszönjük. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, és csodáljuk a Te nagyságodat, fenségedet, hatalmadat, szeretetedet. Köszönjük azt, hogy megmutatkozol számunkra olyan sokszor és sokféle módon, és hogy olyan egyértelműen beszélsz velünk a Te Szent Fiad, a testélet ige által. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit Jézus Krisztusban elvégeztél. Köszönjük azt a nagy ajándékot, hogy nem vagyunk kárhozatra ítélve, hanem a benne való hitáltal az üdvösség készen áll a mi számunkra. Kérlek, segíts, hogy minél többen a mai élő emberek közül is, gyülekezetünk tagjai közül is megragadják ezt a kegyelmet. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eléd hozhatjuk hálaadásunkat és könyörgésünket. Köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenért van okunk hálát adni. Te vagy az, aki megtartottál bennünket a mindennapokban. Te adtál nekünk erőt, és te hordozol bennünket a te sasszárnyaidon, olyan helyzetekben is, amiket emberileg lehetetlen átvészelni, vagy azokban helytállni. Tapasztalhatjuk meg olyan sokszor azt, hogy te ott voltál, és megsegítettél bennünket. És olyan sok lehetőséget is kínálsz nekünk, amikor intenzív módon hallhatjuk a te igédet. Köszönjük azokat az alkalmakat, amik itt vannak rendszeresen a gyülekezetekben, de köszönjük a különleges alkalmakat is. Így adunk hálát neked az elmúlt hétvégége áldásaiért, amin az ifjúság tagjai részesedhettek, és azok, akik közöttük szolgáltak. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy megérintetted az ő szívüket, hogy vigyáztál rájuk, és hogy fontosnak tartod a fiatalokat, és formálni akarod az ő életüket is. Kérlek, hogy vidd tovább az ő életükben, amit ott a hétvégén elkezdtél, hogy erősödjenek, növekedjenek, kiteljesedhessenek benned. Köszönjük neked, Uram, a tegnapi napot is, a cigánymissziós alkalmat, és mindazokat az üzeneteket, amiket ezen az alkalmon, akár a mieinknek, akár más gyülekezetekből érkező testvéreknek a szívére helyeztél. Kérlek, Uram, add, hogy valóban a dicséret, a dicsőítés járjon át minden szívet, ne csak ott azon az alkalmon, amikor a nagy közösségben együtt énekelhetnek, hanem akkor is, amikor itthon vannak a testvérek, és végzik a mindennapi feladataikat. És köszönjük neked, Urunk, hogy te készíted jövő hétre is a különleges alkalmat. Így kérjük a te áldásodat Misi bácsiék szolgálatára. Hálásak vagyunk azért, ami történt az elmúlt évtizedekben, és amit ezután fogsz cselekedni. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eléd hozhatjuk azokat a testvéreinket, akik nehézségben, nyomorúságban vannak. Hadd hozzuk eléd a gyászoló családot. Kérünk téged, hogy neked legyen gondod rájuk, erősítsd őket, vigasztald őket, és adj nekik békességet a szívükben. És te légy mindenkivel, aki terheket hordoz, és nehéz helyzetben van. És kérünk téged, hogy te hallgass meg imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk! Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 560-as számú énekünket a második verstől. Testvérek, a figyelmeztetést, legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.